Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úr nevében légyen, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, úgy, amiképpen ez írva található Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levelében, a Filippi levél 4. részének az első versétől a 7. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges szolgatásom, fogj össze velük, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Imádkozzunk! Meg kell vallanunk, Urunk, neked azt, hogy a mi keresztény életünk sokszor a panaszkodásnak, az elégedetlenkedésnek, a jajgatásnak a kereszténysége. Amikor szolgálatunk fogcsikorgatva végzett szolgálat, és nem hálaadomány. Urunk, mi időről időre megígérjük neked, hogy egész életünket neked szenteljük. Megígérjük azt is neked, Urunk, hogy mi egész életünkben téged dicsőítünk, nem csak szavakkal, hanem tetteinkkel is. És megígérjük azt is neked, Urunk, hogy mi egymást elhordozzuk szeretetben, elszenvedjük egymást, megbocsátva egymásnak úgy, ahogyan te is megbocsátasz nekünk. Olyan megszégyenítő, Urunk, ezen az adventi estén is azt hallani, hogy te nem ránk parancsolsz, hanem a te égéden keresztül csöndesen csak emlékeztetsz arra, hogy mi mindent ígérünk, és mi mindent nem tartunk meg, vagy mi minden ígéretünket szegjük meg. Szeretnénk, Urunk, ezen az estén a Te szent lelkednek jelenlétért imádkozni. Azért könyörögni, hogy legyen üzenetet hozzánk. Arra kérünk Téged, hogy újítsd meg bennünk a jól ismert igéket, szólaltasd meg közöttünk a még sohasem hallott üzeneteket. Arra szeretnénk kérni, hogy légy jelen közöttünk ismét, ígéreted szerint. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, Urunk, nézz le ránk, és ne tekints bűneinkre, hanem tekints őszintességünkre, alázatunkra, és Jézus Krisztusért hallgass meg a mi kérésünket. Ámen. A Filippi levélből, hogyha valakit megkérnének arra, hogy fejből, minden ismeret nélkül legalább egy mondatot idézzen, több mint valószínű ez a mondat lenne az. Ezek azok a mondatok, amelyekre mindenki, itt is hallottam, volt, aki már magában előre mondta nekem szinte, mint hogyha nem is lenne előttem az írás, hogy hogyan fog ezt befejezni. Sokszor hallottuk áldásként azt, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Talán kevésszer hallottuk viszont ezt az igét, azokkal az igékkel együtt, amelyekkel együtt ez le van írva. És azt az igét talán senkinek sem kell az emlékezetébe idézni, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Egyik legszebb kártyája volt talán ifjúságomnak az, amit annak idején már először ki lehetett adni, amikor egy sűrű, sötét erdő közepén egy kicsiny fenyő állt, amire valahogy a magas lombkoronák ellenére egy piciny fénysugár leért, és ez volt hatalmas betűkkel aláírva, hogy az Úr közel. Az Úr közel. Testvéreim, szeretteim, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Hogyha hozzátok valaki ilyen szavakkal közeledik, még hogyha utána lever benneteket, mint a cölöpöt szokás, akkor is másképp veszük, igaz? Teljesen más az, amikor az, aki biztat, aki bátorít, vagy aki int és figyelmeztet, ismer bennünket. Ismeri a mi szívünket, gondolatainkat, egyen-egyenként, ha kell, néven szólít. Ilyen szeretettel szereti ezt a levelet megíró Pál apostol, ezt a gyülekezetet. Ismeri ezt a gyülekezetet születésétől fogva, hiszen ez az első Európában létrejött gyülekezet, amely az ő szolgálata nyomán előállott. Szeretteim, testvéreim, örömöm és koronám. Miért beszél az apostol oly sokszor felszólító módban ebben a levélben? Benne van ebben a felolvasott ige szakaszban. Azért, hogy sürgető minden egyes gondolatnak a megtartása és megcselekvése, ahogyan a levél mondja, mert az Úr közel. Miből kell kiindulnia ennek a gyülekezetnek? És ez az első üzenet a mai igének hozzánk, amit így fogalmazhatunk meg, béküljetek meg egymással, mert az Úr közel. Ebben a gyülekezetben mindig is meghatározóak voltak az asszonyok. Azt kell mondani, hogy Isten népében, az új szövetséges népben, a Krisztus gyülekezeteiben mindig meghatározó szerepe volt az asszonyoknak. Sokszor mondom el, sokszor tréfásan, de valóban egy picit sajnálkozva, csütörtök délelőttönként, amikor tartjuk holnap is majd a szokásos bibliórát, hogyha bizony még mindig állna az a régi törvényben előírt szabály, hogy 10 férfinek összegyülekezve lehet csak Isten tiszteletet tartani, hát bizony sorozatban maradnának el az alkalmaink. Meghatározóak az asszonyoknak, az asszonyok hitének a jelenléte gyülekezeteinkben, Istennek hála. Ebben a gyülekezetben is így volt ez. Hiszen az első európai keresztény, mint ezt tudjuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 16. részben Lídiának hívják. Egy bíboráros asszony Filippi városában. De ebből a levélből azt is megtudjuk, hogy vannak még ebben a gyülekezetben nagyon fontos asszonyok. Nevükön nevezi őket az apostol, azt mondja, hogy Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban, vagyis béküljenek meg egymással, mert az Úr közel. Nagyon fontos szerepű volt ezeknek az asszonyoknak. Azt nem tudjuk, hogy mi lehetett. Közöttük való nézeteltérésnek az oka, de sejtetni enged a levél arra, hogy éppen az Úr Jézus nevében végzett szolgálat lehetett az, aminek a kapcsán ezek az asszonyok egyenetlenségbe kerültek, és bizony nem úgy tekintettek többé egymásra, mint szolgatársakra, hanem mint vetélytársakra, ami azért lényeges különbség. Tudjátok, hogy az első gyülekezetben, a Jeruzsálemi ősgyülekezetben mi miatt volt az első összekülönbözés a gyülekezet tagjai között? Ahogy ezt az apostolok cselekedetéről írott könyv a 6. rész első versétől elénk tárja, bizony annak a gyülekezetnek az arám és a görög anyanyelvű asszonyai összekülönböztek egymással az asztalok körül végzett szolgálat kapcsán, vagyis a mindennapi gyakorlat kapcsán. Ez az összetűzés vezetett ahhoz, hogy aztán diakónusokat kellett választani a gyülekezetben. Bizony, valaki ezt nem régen mondta számomra, merész kijelentés, de az asszonyok közötti viszály bizony sokkal másabb és sokkal mélyebb, mint a férfiak közötti viszály. Ennek a harcnak mások az eszközei. A férfiak harca sok esetben nyíltabb, egyenesebb és őszintébb. Az asszonyoké bizony burkolt, sokszor nem nyílt. És Pál apostol ebbe a harcba, ebbe az egyenetlenségbe nyúl bele, békítő szándékkal, de úgy, hogy int, úgy, hogy figyelmeztet. Mindkettőjüket inti, hogy legyen közöttük egyetértés. Hiszen mindkettőjükből a kibékülésre való készség az, ami hiányzik és nincs meg. Tudjátok, mi volt Jézus Krisztusnak arra nézve az utasítása a tanítványok életében, hogy ha valaki első akar lenni a szolgálatban, annak mivé kell lennie? Hogyha valaki naggyá akar lenni közöttetek, legyen a szolgátok. Ha valaki a legelső akar lenni közöttetek, az legyen a rabszolgátok. És hogy ezt mennyire komolyan gondolta, azon az utolsó estén megmosta a tanítványainak a lábát, ami rabszolgáknak volt a munkája. És ezt is hozzáfűzte, hogy egyetlen szolga sem lehet nagyobb az ő uránál. Hogyha ezek az asszonyok egymásra krisztusi indulattal tekintenének, akkor az egyik a másikat előrébb valónak tartaná. És nem ragaszkodnának körömszakadtáig a maguk igazához, nem védegnék körömszakadtáig a maguk álláspontját, és nem igyekeznének orvoslást találni a sérelmeikre. Testvéreim, a szolgáló szeretet az hatalmas nagy egyenetlenségeket is képes áthidalni. Ha azonban ez a szolgálatra való indulat és szeretet nincsen meg a gyülekezet egymás mellett szolgálatot végző tagjaiban, akkor a legkisebb sérelmekből is áthidalhatatlan bajok lehetnek és szakadékok húzódhatnak meg egyébként Krisztusban bízó és reménykedő testvérek között. Az imádságban utaltam rá, hadd mondjam itt ismét. Úrvacsorakor mindig elhangzik, hozzátok is a felszólítás, szenvedjétek el egymást. És hogyha egymásra valami panaszotok van, akkor bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Életünk örök adventjében nagyon fontos ezt megszívelnünk. Béküljetek meg egymással, mert az Úr közel. Béküljetek meg egymással, mert mindannyian számon vagytok tartva, a ti nevetek be van írva egy könyvbe, amit úgymond Pál apostol úgy nevez, hogy ez az életnek a könyve. És Isten szemében ez a lehető leggyalázatosabb dolog, hogy az ő megváltottai, az ő szolgálatra elhívott gyermekei egymás mellett szolgálni nem tudnak, hanem egymással egyenetlenségben és viszályban állnak. Béküljetek meg azért egymással, mert az Úr közel. Aztán ezt mondja az apostol, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A második gondolat a mai estén így szól hozzánk, örvendezzetek, mert az Úr közel. Ez első hallásra egy olyan embernek, aki nem igazán ismer Istennek a kijelentését, bizonyosan képtelenségként hangzik. De hát lehet-e az emberi tapasztalatok alapján akár a 8 boldog mondásra azt mondani, hogy azok az emberi logika szerint észszerűek. Hogy boldogok a sírók, hogy boldogok azok, akiket üldöznek, hogy boldogok azok, akiket gyaláznak. Lehet-e észszerűnek nevezni azt a Jézusi kijelentést, ami így foglalható össze tulajdonképpen a boldog mondása kapcsán, hogy boldogok e földi mérték szerint a boldogtalanok. Amit az apostol kér első hallásra, amire ő biztat, az is lehetetlenségnek tűnik. Örvendezzetek, örüljetek, mégpedig mindenkor, minden körülmény közepette. És itt megáll egy picit a Biblia olvasó ember, és azt mondja, hogy hát Uram, azt tudom a Te igédből, hogy rendelt ideje van a mi életünkben, a gyásznak és a táncnak, a születésnek és a halálnak, a megtalálásnak és az elengedésnek, és a természetes, hogy örvendezünk akkor, amikor velünk kedvező dolog történik. De hát mit kezdjünk azokkal az alkalmakkal, amikor betegség van jelen a mi életünkben, amikor gyász van az életünkben, amikor bennünket üldöznek, amikor kudarcok élnek, nekünk akkor is örvendeznünk kellene? Pál apostol azt mondja, hogy igen. Örvendezzetek, örüljetek mindenkor. Testvéreim, ez a levél, ahogy a Ravasz László írja, az öröm levele a síralomházban termett. Pál apostol ezeket a szavakat fogolyként, fogságból írja. És mennyivel másabb úgy hallani ezeket a sorokat, hogy tudjuk, hogy ezek egy bilincsbe vert embernek a felszólításai, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Úrban kell mindenfelől örvendeznünk. Minden életünk, minden nehézsége közepette örvendezésre való ok az, hogy Isten felőlem jól döntött. Üdvösségesen döntött, és kimerhetjük azt jelenteni, hogy nevünk számon tartott név benne van az életkönyvében. És ehhez képest, hogy velünk itt a Földön mi minden történik, az már másodlagos kérdés. A klasszikus, amit ilyenkor elszoktak esetleg mondani, Luthernek a gondolata, aki nehéz óráiban mindig feljegyezte maga elé azt, hogy meg van keresztelve. És ez az egyetlen puszta tény, alkalmas és elegendő ok az örvendezésre. Az, hogy Jézus Krisztusé vagyok, hozzá tartozom, az ő megváltottja vagyok, ez önmagában ok lehet az örvendezésre. Hogyha örülünk, az sohasem önmagában áll. Az örvendezést az valami mindig előmozdítja az emberben. Az, hogyha valamilyen nagy tehertől szabadult meg, vagy éppen az, hogyha valami nagy hiányban volt, akkor ez a hiány végre kipótoltatott, mindenképpen megelőzi valami az örömet. Valami indokolja ezt az örömet. Ahogyan a keresztény embernek az életében is legalább egyszer volt reménység szerint egy nagy-nagy megszomorodása, egy nagy-nagy bánata, egy nagy-nagy bűnbánata, amire aztán következhetett az öröm, az üdvösség fölött. Pál apostol azt mondja, csapások, veszteségek, megterhelések közepette is örvendezhetünk mindenkoron az Úrban. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Végezetül a harmadik gondolat ezen a mai estén, ahhoz kapcsolódik, amit Pál apostol úgy fogalmazhatna meg, imádkozzatok, könyörögjetek, mert az Úr közel. Testvéreim, azok érzik csak igazán azt, hogy mennyire szükségszerű az imádság és a könyörgés, akik a saját terheiken kívül, a saját gondjaikon kívül még magukra vállalják a másokét is. Azok az emberek, akik szó szerint veszik azt, hogy egymás terhét hordozzátok, nagyon könnyen belátják azt, hogy bizony az emberi erőnek, energiának, lehetőségeknek hamar a határához tudunk érni. És ezek az emberek mindig a szolgálatot végző emberek. Ők látják be azt, hogy saját erejükre támaszkodva nem tudják elvégezni azt, amiben küldetést látnak el. És az ilyen ember nem önhitt és nem magabízó, mert imádkozik. Imádkozik, azaz segítséget kér, fölfelé tekint. Egy imádkozó ember mindig megvallja azt, hogy Istenre szorult az élete. És egy imádkozó ember mindig bizalommal mondja a maga imádságát. Hiszen mi értelme volna kérnie, hogyha azt tudná, vagy azt kellene megtapasztalnia, hogy kéréseit nem hallgatják meg, és azok a kérések nem teljesülnek. Az imádság légszükséglet. És ehhez kapcsolódva mondja azt Pál apostol, hogy semmiért se aggódjatok, mert a ti aggodalmaskodásotok adott esetben bizalmatlanság Istennel szemben. Aki azért Istenre bízza az ügyét, az bízza az ügyét Isten belátására is. Az, hogy az ő jó tetszése felől szerint fog majd dönteni. És még egy nagyon fontos dolog, amit Pál apostol az imádságról mond, az, hogy mindenkor hálaadással könyörögjetek. A hálaadással, amivel mi örökös adósságban vagyunk. Hálát adni mindig a múltba tekintve tudunk. Úgyhogy megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent Isten szabadítása. Egy-egy pillanatban életünkben észrevesszük, és azonnal el is rebegjük, hogy Uram, köszönöm, hálát adok néked, hogy megóvtál a megszégyenüléstől. De sok-sok esetben elkérjük, de meg nem köszönjük. És milyen érdekes, hogy Pál apostol, ahelyett, hogy az ime meghallgatásra buzdítana, azt mondja, hogy Isten minden értelmet felülhaladó békessége fog megőrizni titeket. Ez a legcsodálatosabb dolog, amit ígérhet, az, hogy nem a magunk békességére appellál, hanem arra a békességre utal, amit Jézus Krisztusban megszerzett számunkra az Atya. Testvéreim, Isten nem kíméli az ő népét a gondoktól, a kísértésektől és a próbáktól. De figyeld meg azt, hogy mindig megőrzi az övéit Krisztus Jézusban. Mégpedig abban a békességben, amit általa szerzett. Béküljetek meg testvéreim egymással, örvendezzetek az Úrban mindenkor, és imádkozzatok, könyörögjetek hálaadással. Miért? Mert az Úr közel. 2000. esztendő adventjében ezekkel a gondolatokkal készüljük mi is a karácsonynak, a nagy ünnepére, és Krisztusnak, a mi Úrunknak második eljövetelére. Ámen. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, számunkra szemet adtál, de sokszor mi magunk nem látunk. Képtelenek vagyunk észrevenni az igazán gyönyörködtető és a számunkra is fontos dolgokat. Urunk, adtál számunkra hallást, de mi sokszor oly süketnek bizonyulunk. Szeretnénk, Urunk, azt remélni, hinni és bízni abban, hogy mindaz, amit te szelíden és szépen mondasz el, ami számunkra, az ugyanolyan fontos, talán még lényegesebb, mint az, amikor már ítélettel és haraggal szólsz hozzánk. Úrunk, mi megvalljuk azt, hogy oly sokszor és sokféleképpen bizonyultunk méltatlannak, keresztényi voltunkhoz, a te fiaidnak, gyermekeidnek neveztetni. Szeretnénk azt kérni, Úrunk, hogy a mi életünkben, szolgálatunkban, jártunkban és keltünkben te szüntelenül mellettünk állsz, szüntelenül erősítesz és bátorítasz. Hiszen mi magunk, a magunk érzései és lelkület alapján szüntelenül csak nagy magasságokban és nagy mélységekben járnánk. De veled, Urunk, lehet a mi életünk kiegyensúlyozott. Tudunk örvendezni és megelégedettek lenni szűkölködésben és bővölködésben. Tudunk örvendezni akkor, amikor nehézségekben vagyunk, vagy amikor örömújongásban élünk. Urunk, arra kérünk téged, hogy a mi könyörgéseinket hallgasd meg. Urunk, történjék minden a te belátásod szerint a mi életünkben. Adj közöttünk igaz testvéri szeretetet, egymás mellett szolgálni tudást. Urunk, hallgasd meg a mi könyörgésünket annak a nevében, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.